Csajt lát, nem nyughat. Fújt a levegőbe Jeff. Beszélnem kell a fejével, mert ha ezek a negreszkudanok beszélnek vele, hát abban nem lesz köszönet. Még a szemük sem áll jól. Maga a száraz dajkája? Kénytelen vagyok az lenni. Ez a csirkefogó önti a pénzt a társaságnak. Az emberek egyszerűen megvesznek érte. Amióta Afrikában az a balhé történt, muszáj korbáccsal állnom a háta mögött. Ha lecsukják, vége a nagy üzletnek. Hol találok még egy ilyen gennyes szép fiút, aki ráadásul tehetséges is? Francis távozott. Mi pedig elindultunk a lovakterem felé. A terem sötét és kihalt volt, csak az a néhány fénycsík hozott némi derengést a homályba, amely befurakodott a bezárt paletták keskeny rései között. Odakintről zörgés, morajlás szűrődött be, mintha vonat járna körbe a kastély körül. Az asztalok eltűntek, csak a kút káva árválkodott a terem közepén. A trónszéken azonban ült valaki. Ezt azon nyomban észrevettem, ahogy beléptünk a terembe. Megszólítottam Jeff karját, és óvatosan a trónus felé mutattam. Alig észrevehetően bólintott, és kivette a zsebéből a pisztolyát. Én a páncélos vitézek előtt, ő pedig az ablakok mellett igyekezett a trónszék felé. Némiképpen zavart ugyan, hogy aki a trónuson ült, meg sem próbált elrejtőzni előlünk, de nem volt időm eltöprengeni az okán. Amikor elértem a kútkávát, és szemem sarkából láttam, hogy Jeff is eléri, felugrottam, és előre nyújtottam a fegyveremet. Fel a kezekkel! Mindketten meg voltunk győződve róla, hogy aki a trónuson ül, nem lehet más, csak a titokzatos házigazdánk, hiszen írott és íratlan illemszabályok szerint egy ilyen kastélyban csak is a ház urát illetheti a főhely. A trónuson ülő felemelt a kezét. Éppen olyan mozdulattal, mint a királyok, amikor engedélyt adnak a trón előtt térdeplőnek, hogy álljon fel és lépjen közelebb. Intettem Jeffnek, hogy fedezzen, aztán óvatosan elindultam előre. Csak akkor torpantam meg, amikor észrevettem, hogy nem egy valaki ül a trónuson, hanem hárman szoronganak rajta. Fekete, egymásra boruló köpenyeik eltakarták a testüket, megtévesztésig egyforma fejük emelkedett csak ki a homályos háttérből. Mintha a három fejű, mítikus madár ült volna a trónon.
Jöjjön közelebb,
invitált egy tompa hang.
Jöjjön közelebb, Mr. Lawrence.
Léptem néhányat a trónus felé, csak akkor álltam meg, amikor elértem a lépcsőjét. Maguk azok?
Keresnek valakit, uraim?
Nicolae Negrescu, Dán volt a beszélő.
Tompán kongott a hangja, mint a nem is e világra jött volna. Félig hátrafordultam, láttam, hogy Jeff felül a kútkávára, és egyetlen pillanatra sem fordítja el rólunk a revolverét.
Tudtam, hogy jönni fog, Mr. Lawrence.
Ezt Jorika mondta hasonlóan tompa hangon.
Én már semmin sem csodálkoztam, főleg azóta, hogy megjósolta Miss McKill holttestének a helyét. Vas alatt és víz alatt. Brr.
Igazán? Kérdeztem mégis meglepetést tettetve. Honnan tudta?
Megéreztem. Lassan meg tudom különböztetni a testükből kiáradó hullámokat. Az ott a kútkáván, Mr. Holland? Nem tévedek, Mr. Holland?
Jeffnek felizzott a szivarja, de nem válaszolt.
Akkor talán kamatoztathatná is a képességeit, mondtam nyugalmat erőltetve magamra. Éppen keresünk valakit.
Egyszer, már odafent, a második emelet fordulójában úgy éreztem, mint a vaskéz markolta volna a torkom. Most éreztem másodszor, hogy nincs valami rendben velem. Mintha ismeretlen hatalmas erők viaskodnának körülöttem, én pedig csak sodródom közöttük, mint folyó vízbe hajtott fadarab az őrvénylő áramlatban. Hogy magam számára is feloldjam a feszültséget, megpróbáltam tréfára venni a dolgot.
Nem fog örülni a házigazdánk, ha mégiscsak megérkezne, hogy maguk ülnek a trónusán, a gazdag emberek és az uralkodók nem szeretik. Ez a trónus bennünket illet, Mr. Lawrence,
mondta Cornelius Negrescu Dan olyan kemény hangon, hogy egyszerre csak elmúlt a tréfálhatnékom. Jeff felállt, és felparrázsott a szivarja félhomályban.
Hogy magukat illeti?
Csend támadt, folytogató,
sűrű csend, amely kellemetlenül hosszúra nyúlt. Úgy ültek a trónuson, egymáshoz simulva, mintha a falangszot alkotnának a világ ellen. Néma, megingathatatlan falangszot. Már minden vágyom az volt, hogy néhány szót váltsak, lehetőleg négy szem közt, Jorikával, úgy láttam, későbbre kell halasztanom a dolgot. Intettem Jeffnek, hogy tovább állhatunk, amikor megszólalt a terem sarkában a zene. Bárhogyan is meregettem azonban a szemem, nem láttam ott senkit. Jeff felnyögött, nagy kört írva le szivarjával a levegőben. Hát én ebbe beleőrülök. Nem ismeritek az Alexander's Ragtime Bandet, fiúk? A zenészek azt a szomorú muzsikát játszották, amit Phantom Drake rendelt tőlük. Grúz vagy örmény, sirató éneket. Jeff nem nyugodott bele az elutasításba. Leugrott a kútkáváról, és hittyet hányva homálynak, döngő léptekkel elindult a zene felé. Álljon meg, Mr. Holland! Jeff megtorpant, és a trónszék felé fordult. Álljak meg! Miért? Mert ez a zene nem önnek szól. Azt remélem is. Egyszerre csak megsejtettem valamit. Mint a kutya, amely tüzet vagy halált érez. Homlokomat veríték öntötte el. Hideg borzongás futott végig a hátamon. Ez sirató ének, Mr. Holland. Akkor játsszák, ha meghalt valaki.
Tudom, az ördög vigye el. Éppen azért akarom, hogy abba hagyják. Felesleges ebben a rohadt hodályban percenként a halálra emlékeztetni.
Valami koppant a fejünk felett. Aztán még egy, és a kopogások egyetlen sorozattá olvadtak össze. Mint a óriási kopogó bogarak vették volna át az uralmat a sötétségben az emberek felett.
Mi az Isten ez? Nyögte Jeff.
Francis és Edward a zsalukat rögzítik.
Mint a saját temetésemen lennék, és ez a rohadt zene hozzá. Örök életre kikészülnek az idegeim.
Mr. Holland. Jeff kelletlen a trónszék felé fordult.
Parancsol, asszonyom.
Mr. Margorit keresi?
Honnan tudja?
Csak ő hiányzik.
Hiányzik, hiányzik. Honnan hiányzik?
Jurika habozott. Aztán halkan suttogta. Nem érzem a hullámait. Jeff elhajtotta égő szivarját. Mint a üstökös szállt volna át, takaros csóvát húzva maga után a kút felett.
Hagyja már ezeket az ostoba hullámokat, mert megörít velük. Francis szerint maga látta Jacket. Állítólag beszélgettek. Miről?
A halálról.
Gondolhattam volna. Mi egyébről lehetne magával beszélgetni? Mondja, hercegnő.
Gondolt már egyszer véletlenségről olyasmire, hogy milyen lehet az állandó halálra gondolás helyett valakinek a karjaiban heverészni? És... Mr. Holland, Mr. Margoli meghalt.
Jeff a torkához kapott, és hápogott, mint egy elgázolt kacsa. Mi? Mit beszél? Én magát? Maga?
Talán már nem is én voltam, akinek a rémült hangját hallottam, talán valaki más.
Mikor?
1/2 órával ezelőtt. Nem sokkal azután, hogy elváltunk egymástól. Elveszítettem az élet hullámait, és azt kezdtem érezni, hogy halott van a közelünkben.
Hát az van is, nem is egy.
Azokat már nem érzem. Egy nappal a halál után már nem érzem. Megszűnnek a halál hullámaik. Nem volt okom, hogy kételkedjek benne. Van, aki a vizet érzi meg a sivatag alatt. Ilyesmek nem egyszer voltam már a tanúja. Van, aki megérzi a halált. Rajkumar Singh is megérezte, amikor a bátyát megmarta kígyó. Mr. Margoli meghalt. Jeff erről tetetten felkacagott, és a homlokára ütött.
Hogy én mekkora ökör vagyok! Hülyét hagyok csinálni magamból. Meghalt? Akkor ki vele hol van? Elő a híres megérzéseivel. Mutassa meg, hol nyugszik a féleszű. Gyerünk, kicsikém!
Viorika lecsusszant a trónusról, kinyújtotta kezét, és mire feleszméltem, már a fején volt széles karimájuk alapja. Hátrafordult, és a másik kettőre nézett.
meg sem moccant a szája, s én mégis egészen biztos voltam benne, hogy beszélgetnek.
Jöjjenek!
Megfordult, és előre ment. A másik kettő is cihelődni kezdett, aztán leröppentek a trónról, mintha nem is lett volna lábuk. Viorica, Negrescu Dan elindult a csiga lépcső felé. Felemelt az arcát, behunyt a szemét, mégis olyan biztonsággal haladt előre, mint a reflektorok világítanák előtt az utat. Jeff a karomba kapaszkodott, és elkeseredetten rázogatta a fejét. Mondja már, hogy álmodom, vagy hogy őrültek házába kerültem. A kopácsolás csak nem akar szűnni a fejünk felett. A zene néhány pillanatra elhallgatott, majd, ha lehet, még baljósabb dallamok foglalták el az előzőek helyét. Viorica közvetlenül a lépcső feljáró előtt megtorpant, körbeforgott, aztán határozott léptekkel elindult a páncélos lovagok közé vágott ajtó felé. Életemben nem láttam még ennél bizarabb menetet, beleszámítva a távol-keleti vallási felvonulásokat és újévi ünnepeket is. Elől Viorica haladt kinyújtott karral, utána én, Jeff, végül a két fekete varjóhoz hasonlító Negrescu Dan herceg. A sötétség mélyén a láthatatlan zenészek zárták a sort. Lementük a földszintre, aztán még egy szintet süllyedtünk lefelé. Amikor megpillantottam a konyha ajtaját, megkönnyebbültem. Jeff mélyet sóhajtott, és újabb szival után kotorázott. A fene, egyen meg! Sóhajtotta nehezen szedve a levegőt. Ennek a csajnak mégiscsak lehetnek bizonyos megérzései, még mindig annak a szegény lánynak a halálát érzi. Viorica lehajtotta a fejét, aztán gyors mozdulattal kitárta a konyha ajtaját. Jó néhány pillanatnak kellett eltelnie, amíg megszokta a szemünk a félhomályt. Az asztalok, a székek, az evőeszközöket rejtő szekrények a helyükön álltak. Semmi rendkívülit nem láttam oda bent. Jeff a küszöb előtt megtorpant, neki támaszkodott az ajtófélfának. Csak menjen egyedül, ha akar, én inkább megkeresem odafent Jacket. Hátunk mögött újból erősen felharsant a zene. Mintha két zenész önmagát bátorította volna a sötétben. Viorica átsuhant az asztalok között, olyan sebesen, hogy alig tudtam követni. Jeffhez hasonlóan nekem sem igen akarózott visszamennem oda, ahonnan csak nemrég jöttem el, de Viorica nem hagyott időt a gondolkodásra. Lélek szakadva loholtam mögötte, és még arra sem volt érkezésem, hogy előkapjam a stukkeromat. A fekete hercegnő megállt az átvezető ajtó előtt, szemembe mélyezte szemét. Riadalom helyett inkább kíváncsiságot láttam a tekintetében. Mintha arra lett volna kíváncsi, lesz-e erőm elbírni azt a látványt, amely a kitáruló ajtó mögött vár rám. Viorica taszítása nyomán feltárultak a lengő ajtó szárnyai, és mi szembe találtuk magunkat Jack Mergoli karóba húzott holttestével. 12. Néhány perccel ezelőtt még azt hittem, hogy azok után, ami eddig történt velem, nem érhet különösebb megrázkódtatás. Mindenre fel vagyok készülve, még talán arra is, hogy az ördög szemek közé nézzek. Mennyire más azonban elképzelni a dolgokat, mint szembesülni a valósággal. Ha józan és közömbös tudtam volna maradni, megfigyelhettem volna, kit hogyan érint Jack Mergoli kegyetlen halála, így azonban csak később tudtam rekonstruálni a viselkedésüket. Legkevésbé, alig ha nem, Viorica lepődött meg. Megtorpant a holttest előtt, majd félreállt, hogy mi is láthassuk, mi van odabent. Jeff felhördült, mint egy megsebzett vatkan, és térdre zuhant. Kinyújtotta a karját a szép Jack felé, aztán felzokogott, és tenyerébe temette az arcát. A két Negrescu Dan fivér mozdulatlanul, karba tett kézzel állt mögöttünk, csak a szemük izzott, mint a parázs. Az erészeket nem láttam, csak hallottam. Néhány másodpercnyi megtorpanás után vinnyogó, fájdalmas dallamba kaptak. Jack Mergolit karóba húzták. Jobban mondva, olyan kriptáról lefűrészelt láncsába, amilyet eredetileg Northcote Lila tehenek festője hozott magával, s amely azóta már szinte valamennyünk kezén keresztül ment. A hegyes vaslándzsa a konyha közepén állt, két drót kötéllel kifeszítve. Az egyik kötél a legközelebbi autókláfhoz, a másik az ablak alá szerelt fűtőtesthez kapcsolódott. Jack Mergoli halálában is megőrizte arcának arrogáns